Kedves gyülekezet, szokás szerint először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Isten angyalairól mondja az írás, hogy szolgáló lelkek, akiket Isten elküldött a szolgálatra, azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Talán így kicsit hosszú ez a bibliai ige, de a lényegét meg tudjátok jegyezni. Azt mondja Isten angyalairól, szolgáló lelkek, akiket Isten elküldött azok szolgálatára, akik Istent szeretik, Istent félik. Én nem tudom, hogy ti szoktatok-e gondolni az angyalok szolgálatára. Valószínűleg tanultátok, hogy az angyalok láthatatlanul tevékenykedhetnek körülöttünk, és segíthetnek nekünk, de ha úgy akarják, akkor ember alakot öltve segítenek nekünk, és van olyan is ritkán, amikor természet feletti lényként a maguk dicsőségében és erejében nyilatkoznak meg. Ha kérdeznélek benneteket, biztosan tudnátok példát mondani mindegyikre. Ugye, gondolom, sok bibliai történetet ismertek, és emlékeztek rá, hogy Ábrahámnak például ember alakban jelent meg Isten angyala. Péter apostolt a börtönből egy dicsőséges angyal szabadította ki. De mindenképpen olyankor is, amikor egyáltalán nem látjuk őket, tevékenykedhetnek körülöttünk. Én egy kis rövid történetet mondok el nektek. ami velem esett meg, illetve velünk sok évvel korábban, amikor még ilyen, hogy mobiltelefon nem volt. Ma már nem is tudjuk elképzelni, hogy hogy élnénk nélküle, de bizony éltünk nélküle. És akkor történt velünk egy olyan eset, amire azt tudom csak mondani, hogy valószínűleg Isten angyala lehetett. Nem nagyon tudok mást elképzelni, aki ember alakba jött segítségünkre. Ugyanis Kaposvárra mentem le bibliai előadást tartani, de velünk jött az egyik fiatal kolléganőm, és velünk jött még az ő édesanyja, meg az én édesanyám, tehát két idős asszony is. Összesen öten voltunk a kocsiban. Egy testvérünk vezette a kocsit, aki hivatásos sofőr volt, és mindig maga szerelte az autóját, azt szoktam mondani, hogy az autója Zuzáját is ismeri. És hát az történt, hogy míg ott az előadást tartott Kaposvárot, friss hó esett le, sok hó, tél volt. És tudjátok, hogy a friss hóba elég veszélyes az autózás, még nem is értek rá az utakat takarítani, úgyhogy már valahol Somogy megyébe egy ilyen veszélyes helyen útszélétől útszélig kacsázott az autó, úgyhogy ezután a sofőrünk nagyon óvatosan vezetett. Ennek az volt az eredménye, hogy fél egy volt, vagy már egy óra is, amikor ide értünk a Budakesziről, ami Budakeszi felől bevezet a városba. Ugye jöttünk az M7-esről, és akkor Budakeszin keresztül akartunk jönni, és van ott egy átvezető út. Még most is alig van ott valami ház, vagy ilyesmi, akkor még kevésbé volt. És amikor éjjel fél egykor odaértünk, egyszerűen leállt a kocsi, zörgött, mint egy rossz szekér, és hiába próbálta indítani, nem tudta. Közben a hóesés már elállt, de tudjátok, sokszor így van, hogy mikor a hóesés eláll, akkor jön a kemény fagy. És nagyon kemény fagy volt, és hát mi már éppen kezdtünk ott aggódni, hogy innét még hány kilométer beérni, akár csak Budakeszire, aztán Budakesziről Zugligetbe, ahova készültünk, én is itt laktam akkor, és hát hogy ezt a két idős asszonnyal lehetetlen megoldani. De ha ott maradunk az autóba, ott meg megfagyunk. Ugye ma nem mond ez, mert a mobiltelefonon fölhívsz egy barátot, egy ismerőst, és mondod, légy szíves, gyere, ments ki a bajból. De akkor még nem volt ilyen mobiltelefonos világ, és hát épp azon aggódtunk, hogy mit lehet ebbe a lehetetlen helyzetben tenni. És akkor jött ki Budapest felül, még emlékszem, most is rá egy 1500-as Zsiguli volt, és megállt a férfi, és kérdezte, hogy mi bajunk van. Hát bemutatta neki a sofőrünk, hogy hiába próbálja indítani ezt az autót, ilyen hihetetlen módon zörög, és nem indul. Megkérdezte, hogy van-e horog, az autónkon volt, azt mondta, akkor ő visszavontat minket. És tényleg ez történt, mondta, üljenek át ketten az ő kocsijába, mert úgy könnyebb vontatni, és én voltam az egyik, átültünk, nem beszélgettünk semmit, ő csak hozott szépen, és mikor ideértünk a Remete útra, ugye, ahol be kell, illetve az Árnyas út végéhez, ahol be kell jönni ide, akkor hát mondtuk neki, hogy itt már még a két idős asszony is még a friss hóba is be tud jönni, most már ne fáradjon tovább, mi kiszállunk. És akkor csak a sofőrünket vitte tovább, mert ő Pesten lakott, de Buda Gyöngyénél megállt, és azt mondta a sofőrünknek, hogy most szálljon ki, és nézze meg az autóját. És az autó simán indult, se zörgés, semmi. Hát csak ámult a sofőrünk, és kérdezte tőle, hogy mivel tartozunk. Azt mondta, semmivel. És az volt a legkülönösebb, hogy nem fordult vissza, amerről jött, hanem elment ő is valamerre a város felé. És utólag olyan hálásan gondoltunk erre, hogy milyen különös, hogy valaki éjszaka, ott, ahol néptelen, éjjel oda kijön, bevontat minket, nem kér semmit, ami a legkülönösebb, hogy az autónak semmi baja, akkor már nem volt. Másnap szétszette a sofőrünk az egész autóját, és nem tudott rájönni, hogy mi lehetett a probléma. Utólag csak úgy tudtuk elgondolni, hogy valahol az ős ellenség akart nekünk kellemetlenséget okozni. A Jóisten pedig talán erre tudok gondolni, hogy ember alakban elküldte az angyalát, hogy kimentsen ebből a nehéz helyzetből. Hát kérlek benneteket, hogy sokat gondoljatok arra, hogy Isten angyalai láthatatlanul körülöttünk vannak, És bármilyen helyzetbe kerülünk, ők szolgáló lelkek, és ha mi Isten segítségül hívjuk, az angyalok akár láthatóan, akár láthatatlanul tudnak segíteni nekünk. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk közösen a mai igehirdetés alapigéjét, a 15. Zsoltár első két versét. A 15. Zsoltár első két verse a következőképpen hangzik. Így olvasom, tehát 15. Zsoltár első második verse. Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Elolvasom még egyszer, jól figyeljük meg. Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Tehát ez egy nagyon tömör két biblia vers. A zsidó írástudománynak egy ilyen véleménye van, hogy ebben a két versben, illetve a 15. Zsoltárban a Tórának, a Mózes öt könyvének minden rendelkezése, minden parancsolata benne van. És én úgy gondolom, hogy az a kérdés, amit föltesz, az nagyon időszerű számunkra, mert tulajdonképpen azt kérdezi, hogy kicsoda lehet Isten jelenlétében, a Szent Istennek a jelenlétét kicsoda viselheti el, ki lakhat vele együtt. Ja, akik itt vagyunk, legtöbben meg vagyunk győződve Jézus eljövetelének a közelségéről, és emlékezünk csak arra, hogy hasonló kérdéseket az ige másutt is föltesz. Például a Jóel könyvében ezt olvassuk, közel van az Úr napja, és kiállhat meg előtte, ki találkozhat vele, amikor ő isteni dicsőségében megjelenik. Vagy Jelenések könyve 6. fejezetének a 17. versében olvassuk, hogy ezt mondják majd emberek rémülten, mikor Jézus megjelenít, eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Ők természetesen későn teszik fel ezt a kérdést, azért kívánnak elrejtőzni előle, de az írás azt mondja, idejében tegyük fel ezt a kérdést, és idejében foglalkozzunk ezzel, hogy kiállhat meg a Szent Isten jelenlétében, ki lakhat együtt Istennel. De ezt még csak nem is Jézus eljövetelére kell vonatkoztatnunk csupán, és még csak nem is arra, hogy ki lakhat majd az újjáteremtett földön az örökké valóságban Istennel együtt, hanem arra is, hogy a jelen életben ki lehet Istennel közvetlen szövetségi kapcsolatban, ki lehet folyamatos közösségben Istennel. Márpedig ebben az életben mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb érték, ez az, ami minden eredményességnek a titka, minden örömnek a titka is, hogyha az ember folyamatosan együtt lakik Istennel, folyamatosan közösségben marad Istennel. Ugye hasonlít ilyen szempontból ez az ige arra, amit Jézus mondott a hegyi beszéd boldog mondásai között. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ez sem csupán arra vonatkozik, hogy majd, amikor Jézus visszatér, vagy majd az újjáteremtett földön szemtől szembe látják az arcát, hanem vonatkozik arra is, hogy ezen a földön kik látják meg, kik értik meg az Istent, kik ápolhatnak vele közösséget. Ezen a háttéren figyeljük meg a választ, ami életfontosságú nekünk, mert már a jelen életben is tanít arra, hogy hogy lehetünk közösségben Istennel folyamatosan és igazán, és arra, hogy mikor állhatunk meg, milyen esetben állhatunk meg az ő szín előtt, amikor dicsőségében visszatér, és lakhatunk majd vele együtt az újjáteremtett földön. A válasz így hangzik. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Amikor ezt olvasom, hogy aki tökéletességben jár, akkor egy pillanatra elijed az ember, és azt mondja, hát akkor senki sem állhat meg Krisztus előtt, és hát akkor ugyan kialkalmas arra, hogy, hogy Istennel közösségben legyen ezen a földön, kiről lehet azt mondani, hogy tökéletességben jár. Szeretnék azonban figyelmeztetni arra, hogy a Szentírásban a tökéletességnek két értelme van. Az egyik fogalma a tökéletességnek, azt az az ige fejezi ki, amikor Jézus azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt az abszolút tökéletességet ebben az életben egy ember se fogja elérni. De viszont az a nagyon bátorító benne, hogy Isten kezdetben a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és ez az ige arról tanúskodik, hogy ezt a célját még a bűneset után sem adta föl. Még mindig akar esélyt adni arra az embernek, hogy elinduljon ezen az úton, hogy határtalanul fejlődjék a teremtője képmására. Másrészt pedig ez az ige azt az örömhírt is közvetíti, illetve azt a téveszmét oszlatja el, hogy az újjáteremtett földön csak úgy egy helybe lesz majd mindenki, mint aki most már célba érkezett, mert nyilván ez az örökké valóságban folytatódik. A tovább fejlődés, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. De hogy így mondjam, van a tökéletességnek egy földi mértéke, és ezt a legjobban a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezete alapján érthetjük meg. Olvasom a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből a következőket. A Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében az apostol személyes vallomása következőképpen hangzik. Így olvasom a 3. fejezetből, a 12. verstől a 15. vers első részéig. Tehát Filippi levél 3. fejezetében a 12. verstől. Ezt írja az apostol. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék. Ugye itt is tudja azt az abszolút tökéletességet, azt ember nem éri el ezen a földön. Így folytatja. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fia, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam megett vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékigdőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. És most figyeljünk nagyon egy kis részletre, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát a Földön ilyen értelemben lehet tökéletes az ember, hogy ami világosság hozzá eljutott, az tökéletesen befogadja, és az tökéletesen követni igyekszik. Mert egyetlen ember sem képes arra, hogy az Istennek a tökéletességét teljességében lássa, vagy fölfogja ezen a Földön. De arra, hogy ami világosság hozzánk a Szentlélek által eljut, azzal belülről azonosuljunk és azt kövessünk, arra mindenki képes, az Isten kegyelme által természetesen. És ezért beszél a Biblia így, több ilyen kifejezést találunk a Bibliában. Egyik helyen például azt mondja, legyen a ti szívetek tökéletes az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Tehát tökéletesen bízzál benne, vedd komolyan mindazt, amit mond. Tökéletes legyen az odaadásod iránta. A másik helyen azt mondja, a kitartásban tökéletes cselekedet legyen. A harmadik helyen azt mondja, hogy ugyanerre teljes igyekezetet fordítván. Ugye azzal kezdi, hogy Isten mindennel megajándékozott, amire szükségünk van az üdvösséghez, de ugyanerre mi teljes igyekezetet fordítsunk. Tehát ilyen értelmű tökéletességről van szó. Mondhatnám ezt úgy is, tehát aki tökéletességben jár, azt jelenti, hogy becsületes belül, becsületes az Istenhez, becsületes önmagához, amit megírt, hogy igazság, azt ő komolyan veszi, azzal belülről is azonosul is, azt követi is. Tökéletes a szíve az Istenhez, tökéletes az igyekezete. Ahogy Pál apostol mondja, hogy egyet cselekszem, ami hátam mögött van elfelejtve, ami előttem van nekidőlve, célegyenest igyekszem előre, mert ezt komolyan veszi, és teljes szívből akarja követni. És utána így folytatja, tehát aki tökéletességben jár, akinek teljes az odaadása, az azonosulása azzal, amit igazságnak értett meg, vagy igazságnak fogadott el, és utána így folytatja, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Én most különösen az utolsó gondolatról szeretnék szólni, mert hogyha valaki igazságot cselekszik, annak a háttere mindig az, és az a gyökere, hogy igazat szól az ő szívében. Az igazságosság, az Isten igazságos törvényének való megfelelés, az mindig ott kezdődik, hogy a szívünkben igazságos gondolkodás van-e. Tehát amikor azt mondja, igazat szól az ő szívében, akkor arra utal, hogy az igazságos gondolkodással hogy állunk. Azt mondja, az az ember lakhat Istennel, aki belül igazságosan gondolkozik, aki a szívében igazat szól. Az is érdekes, hogy így fogalmaz, hogy igazat szól. Mi szoktunk a szívünkbe szólni. Ugye azt mondjuk, hogy a fejünkben csak gondolatok rajzanak. Igen, rajzanak a gondolatok, jók is, rosszak is, foglalkozunk velük, forgatjuk őket magunkban, de egyszer csak szólunk belül valamit, egyszer csak döntünk. A különböző gondolatok ott vannak bennünk, és egyszer csak szólunk valamit. Tehát amikor azt belül, azt mondjuk eldöntöttük erre vagy arra. Tehát amikor azt mondja, hogy az az ember, aki Istennel közösségben lehet, igazat szól az ő szívében, akkor azt mondja, sok gondolat van az ember elméjében, és a kísértő gonosz is ad gondolatokat, de az a kérdés, hogy végül az ember hogyan dönt, mit szól a szívében, az igazság mellett dönte, végül igazat szól-e belül. Jó lenne, ha jobban megfigyelnénk egy kicsit a belső gondolkodási folyamatainkat. Vannak, akik kétségbe estek amiatt, hogy azt mondják, hogy hát ha én hívő keresztény szeretnék lenni, hogy lehet, hogy néha ilyen csúnya, vagy furcsa, vagy ilyen teljesen helytelen gondolataim támadnak. Ugye Luther Márton mondta nagyon találóan, hogy senki sem tehet arról, hogyha a madár elszáll a feje fölött, de ha fészket rak, arról igen. Tehát nem kell kétségbe esni, mert család az emberi szív, sok minden följön abból a mély kútból, csak az a kérdés, hogy végül mit szólunk a szívünkben, végül mi az, amivel egyetértünk, mi az, amilyen döntésre jutunk végül belül. Ugye azt mondja a példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. verse, hogy amint az ember magában gondolkodik, olyan ő, az ő. Nem egészen pontosan ebben a fordításban adja vissza a mi Bibliánk, de láthatjátok, hogy ott az a bizonyos falatot szó kurzival van szedve, az azt jelenti, hogy az eredeti szövegben nincs benne. És ha kihagyjuk azt a szót, akkor így hangzik a mi Károli fordítású Bibliánkban, amint számítgat magában, olyan ő, vagy az ő. Ahogy belül fontolgatja a dolgokat, és ahogy belül végül a döntést meghozza, amit a szívében szól az ő. Ne felejtsük el soha, hogy Istennek a gondolatainkért is felelősek vagyunk. Nem csak a cselekedeteinkért, hanem a gondolatainkért. Ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Azt is mondja Isten, hogy én a szíveket fürkészem, és a veséket vizsgálom, ami tulajdonképpen ugyanazt jelenti, az ember belső világát vizsgálja. Tehát ő vizsgálja a mi belső világunkat. Ő pontosan tudja, hogy mit szólunk a szívünkben, nem az emberek előtt, hanem belül a szívünkben mit szólunk. Milyen eredményre jutunk. Mi az, amit végül elfogadunk a kavargó gondolatokból is, és hogyan döntünk. És azt kell mondanom, hogy ebben kell nekünk fejlődnünk. Az igazságos gondolkodásban. Abban, hogy igazat szólunk a szívünkben, abban, hogy figyeljük, hogy milyen gondolatok rajzanak bennünk, és nem engedjük meg, hogy helytelen gondolatok és érzések gyökeret verjenek a szívünkben, és mi melléjük álljunk belül. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Persze az igazságos gondolkozáshoz a legnagyobb segítséget az adja, ha a Szentírás igéi gazdagon laknak bennünk, és megszólalnak bennünk szinte maguktól, és helyesbítenek bennünk. Az aztán nagyon veszélyes dolog, amikor megszólalnak, de azt mondjuk mi mégse. Ugye? Ez aztán nagyon veszélyes dolog. Tehát igazat szóljon az ember a szívében, az azt jelenti, hogy nem mást, mint amit tulajdonképpen tud az Isten igéből, mint ami meg is szólal benne. És ebben lehet nevelődni. Lehet nevelődni, lehet változni abban, hogy minek adunk helyet a gondolatvilágunkban. Lehet korrigálni a gondolkodásunkat, és válhatunk igazságos gondolkodású emberekké, akik igazat szólnak az ő szívükben. És ugye két irányban kell igazat szólnunk, ez a két legfontosabb irány, hogy egyrészt önmagunk felől igazságosan gondolkodunk-e, és önmagunk felől igazat szólunk-e a szívünkben, a másik pedig, hogy más emberekre vonatkozóan. Van egy ilyen ige a Korintusi első levél 11. fejezetében, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. És most mindannyian tegyünk fel magunkban a kérdést. Szorgalmasak vagyunk abban, hogy magunkat ítéljük? Ezen azt értem, hogy tetten érünk gondolatokat, tetten érünk indulatokat magunkba, és akkor kiértékeljük ezeket, és igazat szólunk a szívünkben, mert elítéljük magunkat ezekért, és nem értünk vele egyet. Ugye miért mondja azt, hogy ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el? Ezzel azt akarja kifejezni, hogy Isten nagyon nem szeret embereket ítélni, és hogyha mi eljutunk oda, amire a tékozló fiú, ugye gondoljunk csak erre a példázatra, elítélte magát. Azt mondta, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. És akkor Istennek még volt ítélni valója vele kapcsolatban? Amikor hazament, még mondott neki valamit, vagy ráolvasott valamit? Nem volt rá szükség, mert ő magát elítélte. Isten már csak a kegyelmével, a szeretetével fogadta őt. És tulajdonképpen az az ember készséges arra, hogy Istennel rendezze a bűneit, és azonnal, hogyha mások ellen vétett, akkor is, és ebben sose legyen rátarti vagy vonakodó, aki belül a gondolataiban magát elítéli. Tehát, ha mi gyakrabban elítélnénk magunkat belül egy helytelen gondolatért, egy helytelen érzésért, akkor sokkal készségesebben ismernénk el egymás előtt, és kérnénk bocsánatot, és sokkal szorgalmasabban és készségesebben folyamodnánk Istenhez bűnbocsánatért. De mivel nagyon vonakodóak vagyunk abban, hogy magunkat elítéljük, sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogy magunkat igazoljuk, hogy magunkat bentegessük belül magunkban belül is, és meggyőzzük magunkat, de nekünk igazunk van, stb. Ezért kérünk Istentől keveset igazán szívből bocsánatot, és ezért halogatjuk, vagy el is mulasztjuk, hogy egymással rendezzük, amit hibáztunk. Tehát, ha mi igazat akarunk szólni a szívünkben, hogy Isten velünk lakozhasson, illetve mi Istennel lakozhassunk, akkor nekünk ebben az igazságos gondolkozásban kell gyakorolnunk magunkat, hogy tetten érjük magunkban a helytelen gondolatokat és indulatokat, és készségesen elítéljük saját magunkat, és azonnal rendezni akarjuk ezt Istennel és fele barátainkkal is. De szeretnék arról is szólni, hogy a fele barátaink felől való igazságos gondolkodás is milyen fontos. És ezen a téren pedig van egy nagyon nagy ellenségünk, és ezt a nagyon nagy ellenséget, ami befolyásol bennünket, és ami nagyon könnyen eltérít attól, hogy igazat szóljunk már a szívünkben egymás felől, mert ugye, ha ezt nem tesszük, akkor egész biztos, hogy a szánkon is ki fog jönni, hogy kárhoztassuk, vagy ítélgessük a fele barátunkat, mert ahogy Jézus mondta, nincs ember, aki visszatartsa a száján azt, ami a szívében van. Tehát megkérdezem, könnyen mondunk bántó szavakat, könnyen okozunk konfliktusokat, ahogyan egymással beszélünk? Akkor ennek a gyökere ott van, hogy nem szólunk igazat a fele barátunkról a szívünkben. Nem törekszünk arra, hogy igazságosak legyünk, és hogy igazat szóljunk. És ahogy mondtam, az egyik legnagyobb ellenségünk az előítélet. Olyan jó ez a szó, hogy előítélet, annyira kifejező, nem? Mit fejez ki? Hogy előbb ítélsz, mint mielőtt valódi ismereted lenne. Előbb ítélsz, mielőtt gondolkoznál dolgokról. és amit az ember a szívében szól, hamar kiszalad a száján is. És miből származnak tulajdonképpen az előítéletek? Egyrészt abból, hogy az érzelmi reakcióink sokkal gyorsabbak, mint a gondolati vagy a lelkiismereti. Tulajdonképpen figyeljétek csak meg saját magatokat, mindjárt figyeljük meg magunkat, hogy minden dolog, vagy minden személy, akivel találkozunk, azonnal kivált bennünk egy érzelmi reakciót. Ez vagy pozitív, vagy negatív. Aztán a skála nagyon széles, például attól egy emberrel kapcsolatban, hogy szimpatikus, vonzó, egészen addig, hogy nagyon nagyra értékelem, vagy rajongásig mehet a szélsőségbe is. A másik esetben pedig attól, hogy kicsit olyan ellenérzésem van, kicsit nem annyira vonzó, egészen az ellenszenvig, a megvetésig, a gyűlöletig. Széles skálán mozoghatnak ezek az érzelmi reakciók. Aztán a másik gyökere ennek a magabiztosság. Én megfigyelem, hogy emberek mennyire szeretik azt mondani, én tudom, hogy úgy van, de én tudom. Az emberi tudás az pedig annyira töredékes és bizonytalan, és az ember mégis olyan könnyen határozottan kell, de én tudom, ez biztos úgy van. A másikról is, hogy biztosan tudom, hogy ő ilyen. Én biztosan tudom, hogy ezért mondja, biztosan tudom, hogy ezért csinálja. És ez bizony előítélet és magabiztosság az ember részéről. És a felületesség is hozzájárul ehhez, hogy nem akarunk alaposan utána járni dolgoknak, az első benyomásaink alapján ítélkezünk. Azután ide tartozik a befolyásolhatóság is, ez is nagyon hozzájárul az előítéletekhez, hogy mások mondanak valamit, attól is függ, hogy ahhoz az illetőhöz hogy viszonyulunk, és ráhangolódunk. Nem gondoljuk végig, csak ráhangolódunk. Tehát az előítéletek így gyökereznek be a szívünkbe. És ebből mi nem szoktunk nagy ügyet csinálni, nem érezzük, hogy ez valami nagyon rossz vagy nagyon gonosz dolog lenne, de szeretném olvasni a Szentírásról, hogy a Biblia hogy vélekedik erről, az Istennek a szava, az Isten igéje. Példabeszédek könyve 18. fejezetéből szeretném olvasni. Példabeszédek könyve 18. fejezetében így olvasom a 13. verset, így hangzik a 13. verset, tehát Példabeszédek 18-13. Aki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. Ez nagyon határozott kijelentést. Értjük, hogy mit jelent, aki felel valamit, mielőtt meg nem hallja. Azt jelenti, hogy nem hallotta meg a másikat. Ugye hányszor támadnak gyors konfliktusok emberek között azért, mert valaki nem hallja meg, hogy a másik mit mond, nem kérdezi meg a másikat, az első felületes benyomása alapján már mondja is. És azt mondja az írás, hogy ez nem olyan kis ártatlan vétség, azt mondja egyrészt bolondság, mert amíg az ember nem győződött meg valamiről, nem járta körül, nem figyelte meg, akkor addig nem mondjod arról szentenciát és véleményt és határozott kijelentést, de azt mondja gyalázatos ránézve. Tehát sokkal szigorúbban ítéli meg a Szentírás, mint mi. Aztán ugyanebben a fejezetben olvasunk egy másik igét, a 17. vers ezt mondja, igaza van annak, aki az első a perben, míg nem eljön a peres fele, amely megvizsgálja őt. Ugye ez még a hétköznapi életben is átment egy közmondásként, ilyen formában, hogy igaza van a felperesnek, amíg nem jön az alperes. És mi pedig milyen könnyen felülünk, úgyhogy meghallgattunk valamit, és akkor hát ez úgy van. És a másik felet nem hallgattuk meg. Ezt hallottam, ezt a történetet az egyik testvérünktől, akinek az édesapja egy vidéki gyülekezetnek a gyülekezeti vénye volt, és egy nagyon hűséges, komoly pásztora a gyülekezetnek, és róla hallottam ezt a történetet, hogy utazott a vonaton, és ugyanabban a fülkébe beült valamelyik környező gyülekezetből egy gyülekezeti tag, és hát hosszasan mondta neki a családi problémáit, és panaszkodott a feleségére hosszan. És nem szólt a testvérünk, ez a gyülekezeti vén semmit. Ő meg megsokalta, és azt mondta, hogy ennyi mindent elmondtam neked, és te erre nem szólsz semmit. A válasz röviden csak ennyi volt. Hát mit mondjak, amíg a feleségeddel nem beszéltem? De mi a világnál? Addig én nem szólok hozzá ehhez. Hát igaza van, aki első a perben, még nem jön a peres fele, aki megvizsgálja őt. És testvérem, gyakoroljuk ezt a gondosságot? Gyakoroljuk ezt a gondosságot a hétköznapi életben, hogy mi nem ülünk fel arra, hogy valaki valakiről mond nekünk valamit. Hanem azt mondjuk, jó, hát meghallgattam egy oldalról. De hát én addig meg se nyikkanok, és magamban sem alakítok véleményt, amíg meg nem ismerem a másik oldalról. És akkor is még a Jóisten tanácsát kérem, hogy én ezt helyesen tudjam kiértékelni. Ugye ez a lelkismeretesség, ez nem annyira jellemző ránk. Sokkal jobban jellemző, hogy hallottam valamit, hát akkor ugye már mondom is a véleményt. De az írás látjuk, hogy ezt nem olyan enyhén ítéli meg, hanem nagyon komolyan veszi. És hadd említsem meg Jézusnak azt az igéjét, amire nem szoktunk eléggé figyelni, pedig épp olyan fontos kijelentése, mint a többi. János evangélium a 7. fejezetének a 24. versében találjuk. Tehát János evangélium a 7. fejezet 24. verse, és ezt mondja, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Hát ez olyan aranymondás, hogy szinte a falra kéne, hogy kiírva legyen, hogy gyakran ránézzünk. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Márpedig mi érzelmileg olyan gyorsan, olyan könnyen felindulunk, és a látszat után már mondunk is valamit. És hiányzik belőlünk az igazságosság, az igazságos lelkismeretesség, hogy meghallgatom, megkérdezem, körüljárom, megfontolom, és nagyon akarok igazságos lenni. Egymástól nagyon elvárjuk az igazságosságot, nagyon, azt panaszoljuk is keserűen, de mi vajon nagyon lelkismeretesen és alaposan igazságosak vagyunk-e, amikor a szívünkben szólunk, amikor a szívünkben kialakítunk dolgokat, és figyelembe veszünk-e minden körülményt. Én nagyon hálás vagyok az édesanyámnak, mert ő valamiben nekünk nagyon nagy példát adott. Tudnélik, abban adott nagy példát, hogy ugye hárman voltunk gyerekek, és hát iskolába jártunk, és tudjátok, milyen a gyerekek szája, megbeszélik a tanárokat, és hát sorban mindenkit kiértékelünk ugye az asztalnál, és valahogy az édesanyánk egyszerűen fizikailag nem bírta azt, hogy valakit csépelnek ott. És ilyenkor mi már mindig tudtuk, hogy egyszer csak meg fog szólalni, és azt mondja, azért nézzétek meg, hogy sok jó is van benne. Néha már elszemtelenedtünk, és mikor ő már nyitotta a száját, mondtuk, ugye azt akarod mondani. És akkor éretlen gyerek kamaszként ingerelt minket, hogy ő mindig azt mondja, hogy azért nézzétek meg, hogy sok jó is van benne. És akkor egy másik mondása meg az volt, hogy azt mondja, hogy mindenkinek kitaláljátok a hibáját, majd a ti hibáitokat is kitalálják. És utólag értettük meg, hogy milyen igaza van. Nem az az igazságos gondolkozás, hogy nem csak azt mérlegelem, ami negatív, hanem azt is, ami jó van benne, azt is, ami érték. Nem az igazságos, hogy együtt nézem a kettőt. Ugye? Ez nem jellemző ránk emberekre is. Elfelejtjük, hogy ha mi villámgyorsan kimutatjuk mindenkinek a hibáját, mi magunkban nem vesszük észre, de mások ugyanúgy fogják látni, és ugyanúgy rosszul esne nekünk, ha kipjelengéreznék a hibáinkat. Tehát ebben hatalmas fejlődni valunk is van. És ha az előítéletekről szólunk, akkor még röviden hadd utaljak arra, hogy a társadalmunk is nagyon beteg. Az egész körülöttünk lévő társadalom nagyon beteg. Ha gondolom, ti is el tudnátok rögtön sorolni, hogy miféle előítéletekkel van tele a körülöttünk lévő társadalom. Az egyik az antiszemitizmus, a másik a rasszizmus, ugye a cigány ellenesség, a harmadik a migráns utálat. Ugye ezzel az egész társadalom át van itatva körülöttünk. Nagyon nagy a felelősségük azoknak, akiket szitják, és akik ezt uszítják, mert az ember úgyis nagyon hajlamos az előítéletekre. És valójában ezek mögött nem csak általánosító ítélet, hanem egyfajta fajelmélet. Ugye, aki zsidó, az mind ilyen, olyan, olyan, amilyen. Aki cigány, attól nem is várhatsz más, csak ezt vagy azt. Aki pedig migráns, hát az mind csak egy ilyen jobb élet után rohanó, és egy mind terrorista, és mindez, és mindaz. És a Szentírás minket nagyon óv ezektől az előítéletektől. Mit is mondott Péter apostol? Ugye, amikor a Cézáreába, a római százados házába hívták, azt mondta, látom, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nemzetből kedves előtte, akit őt féli, és igazságot cselekszik. Azt is mondja a Szentírás, hogy Isten az egész emberi, nem emberiséget egy vérből teremtette. Nincs fajelméletnek helye a Bibliában, semmi. És semmilyen általánosító ítéletnek. És az embernek még arra kell törekedni, nem csak maga erre ne hangolódjon rá, hanem arra, hogy ha lehet, másokat is csitítsunk le, akikben ez van. Itt csak említem nektek, hogy velem történt egy eset, és utólag annyira bánt, hogy én nem szólaltam meg. De akkor hirtelen nem tudtam kitalálni, hogy hogy kéne megszólalni. Bementem egy boltba vásárolni, egy ilyen kisebb magánbolt volt, és ott bejött egy asszony, és az olyan habzó szájjal szitta a zsidókat, de olyan csúnyán, hogy a tulajdonosnő mindig csitítgatta, és azt mondta, hogy csendesebben elriasztja a vevőket. És nekem úgy annyira bántott, hogy ez a baj, hogy elriasztja a vevőket, vagy ennél nagyobb baj van. De akkor ennek a felindult, majdnem hisztérikus asszonynak nem tudtam kitalálni, hogy hirtelen mit mondjak. Utólag aztán gondolkoztam rajta, és eldöntöttem, ha még egyszer ilyennel találkozom, akkor nem maradok néma. Ugye egy feldúlt emberrel nem érdemes vitába szállni, de azt gondolom, hogy azt mondanám csendesen, asszonyom, én ön helyett is szégyellem magam. Aztán, ha erre elkezd engem szidni, tegye. De ha netántán elcsendesedik, és úgy néz ki a helyzet, akkor még lehet egy-két mondatot mondani. De hogy szó nélkül hagyni az ilyen magatartást nem szabad. Aztán itt van ez a cigányozás. Emlékszem, egy fiatal lányra cigány volt, és azt mondta el, hogy pszichológushoz jár, pedig ő egy képzett ápolónő volt, megbecsült munkája volt, de azt mondta, hogy a cigánysága miatt neki olyan sok szenvedése van, és végül ilyen fizikai tünetekbe jött ki, hogy mindig úgy érezte, hogy fullad, de a végvilágon semmi baját nem találták, teljesen pszichikai alapon volt, mindig ezekkel a szorongásokkal ment emberek közé, és egy ilyen fulladási rohamokban nyilatkozott meg. Ugye milyen jó lenne, hogyha a emberek helyébe tudnánk képzelni magunkat, és megértenünk, milyen szörnyű előítéletek, általánosító előítéletek alatt élni. És azért tanulságos sokszor olvasni ilyen migráns interjúkat, meg olyanokat, akik valóban járnak a migránsok között, hogy mennyire igazságtalanok az általánosító előítéletek. És gondoljunk arra, hogy Krisztus mennyire megvetette ezeket, és mennyire példát adott arra, hogy az előítéleteket elutasította. Ugye Jézus korában a samaritánusok iránt akkora előítélet volt a zsidókban, és fordítva, egyszer Jézusnak is oda mondták, hogy nem jól mondtuk, hogy samaritánus vagy, és ördög van benned. Ez a kettő teljesen egyet jelentett. És akkor gondoljatok arra, hogy Jézusnak ott van megörökítve a samáriai asszonnyal való beszélgetése, ahol kiderült, hogy aki még erkölcsi szempontból is lehetett volna előítélet, sem erkölcsi, sem nemzetiségi előítélet Jézusban nem volt, hanem az igazságkereső lelket észrevette ebben az asszonyban is, hogy így mondjam, távolról. És szívélyes és tartalmas beszélgetésbe elegyedett vele. És aztán elmondta az irgalmas samaritánus példázatát, ben pont azt mutatta, hogy emberséget a zsidók közül, akik ott voltak a sebesült ember közül, egy se gyakorolt, csak pont az a samaritánus. Így bontotta le Jézus az előítéleteket, amelyek az emberekben voltak. És erre adott példát, és mi is bontsuk az előítéleteket még másokban is, és próbáljuk őket okosan megfelelő szavakkal, türelmesen és jó indulattal, mert ők is áldozatai lehetnek valaminek, de próbáljuk őket helyreigazítani. És megkérdezem, hogy mi az életben már nem ítéltük el magunkat amiatt, hogy túl gyorsan ítélkeztem, vagy valami előítélet hatással alá kerültem. Már nem szégyeltük el magunkat. Én elmondom nektek, hogy én jó párszor elszégyeltem magamat, amikor emberekről gondoltam valamit, és olyan negatív véleményt alakítottam ki, és mikor közelebbről megismertem vagy az embert, meg még a helyzetét is, akkor teljesen másképp gondolkoztam. És ilyenkor nem ulasszuk el, hogy így mondjam, tetten érjük saját magunkat, és elítéljük saját magunkat, és a tanulságot leszűrjük a dologból. Mert csak így lehet az igazságos gondolkodásban fejlődni. És nem csodálkozhatunk azon, amit a 15. Zsoltár mond, válaszul arra a kérdésre, hogy kicsoda tartózkodhat Isten jelenlétében, hogy azt mondja, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Isten szent erkölcsi lény. És így is megfogalmazza az írás, nem lakhatik őnál a gonosz. Tehát azt a legfőbb jót, hogy mi Istennel folyamatos közösségben legyünk, kizárjuk azzal, hogy ha nem törekszünk arra, hogy igazat szóljunk a szívünkben, hogy igazságosak legyünk már a gondolkodásunk szintjén. Zakariás próféta nagyon hasonlót mond ehhez, amikor azt mondja, hogy egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Na, Zakariás könyve 8. fejezetében megtalálható. Igen komoly mérce. Egymás ellen még a szívetekbe se gondoljatok gonosz. Mert ha a szívünkben megengedjük, kizár dolog, hogy a szánkon valami ne jöjjön ki, és a cselekedeteinkbe is meg fog nyilatkozni. Tehát én kívánom, hogy a 15. Zsoltár első két versét mi is nagyra értékeljük. Ezt a nagyon egyszerű választ arra, hogy kicsoda lehet Istennel közösségben, ki állhat meg előtte, amikor dicsőségben megjelenik, és kilakhat vele az újjáteremtett földön. Isten szent erkölcsi lény. Semmiféle gonosszal nem egyezik ki. És nem egyszerűen azt nézi, ami a szem előtt, hanem azt, ami a szívben van. Felelősek vagyunk nem csak a szavainkért és a tetteinkért, de már a gondolatainkért is. És Isten segítsen meg minket, hogy többször gyakoroljuk ezt, hogy megfigyeljük a saját gondolkozásunkat, és legyünk nagyon szorgalmasak a magunk megítélésében, és vegyük a szívünkre Jakab apostol tanácsát, hogy is hangzik Jakab tanácsa, legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Legyünk gyorsak arra, hogy megismerjünk, megértsünk, körüljárjunk dolgokat, és késedelmes a szólásra, és arra, hogy belül ítéleteket, véleményeket kialakítsunk. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy növekedjünk mindannyian az igazságos gondolkozásban, hogy már a szívünkben igazat szóljunk magunkról is, egymásról is. Amen.
Isten tiszteletünket a 254-es számú énekünk első, 5. és 6. versszakával fejezzük be. 254. énekünk első, 5. és 6. versszakát énekeljük.
Yeah.
Hagyjuk meg térdeinket egy imához.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és add, hogy ez a Zsoltár ige, ez a te kijelentésed, hogy az lakozhat veled, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében, olyan legyen nekünk, mint egy világító torony, és ne adjuk alább, ne nyugodjunk addig, míg ezt a szintet el nem érjük. Urunkat, hogy ne álmítsuk magunkat, hogy másképpen is alkalmasak vagyunk a veled való találkozásra és az örök életre, és add, hogy ebben az életben se olyan legyen a veled való kapcsolatunk, hogy időnként felbuzdulunk, de a folyamatos közösséget nem ismerjük veled, és ezért nem is bontakozhatnak ki annak a csodálatos gyümölcsei, nem nyilatkozhat meg az égi átformáló erő az életünkben. Szerető jó Istenünk, kérünk téged, add, hogy mindannyian elhiggyük, hogy ez mindegyikünknek elérhető magaslat. Tökéletességben járni, abban az értelemben, hogy becsületes a szívünk, és teljes az odaadásunk az igazság iránt is irántad, és hogy következetesek vagyunk abban, hogy kövessük, amiről tudjuk, hogy igaz és helyes. És segíts, Urunk, hogy az igazság cselekvését azzal kezdjük, hogy igazat szólunk a szívünkben. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és add, hogy vágyva vágyakozzunk erre, hogy igazságos gondolkozású és igazságosan cselekvő emberekké váljunk, és idegen és utálatos és megvetendő legyen nekünk minden, ami az a nyomorúságos, gyarló emberi, amely önzéssel fertőzött és magabiztossággal fertőzött. Kérünk, Urunk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és add áldásodat az egész napunkra, személyes életünkre és testvéri közösségünkre. Jézus Krisztus nevéért kérünk téged. Amen.
Távozásul énekeljük a 334-es számú énekünk mind a három versét. 334-es számú énekünk mind a három versét énekeljük. Sure.